Szomszédok, zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy, lendületből. Csernyánszky Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít zuglóban. Szomszédok zuglóban sorozatunk mai vendége Marton Levente, történész, politológus, de most egy új oldaláról szeretnénk őt igazából megmutatni, aki zuglóban él, zuglóban dolgozik jó ideje, és közben gasztroblogger is, ugye? Vagy legalábbis, ahogy látom, egy-két könyvet is behoztál, elkalandoztál a történész-politológia szakiránytól a konyha felé. Hogy alakult ez?
Az én életem mondhatni egy csupa elkalandozás, hogyha nagyon szigorúan vesszük, mert hogy annak ellenére, hogy én, mint említetted, történész-politológus vagyok, és nemzetközi kapcsolatokat, legújabb kori egyetemes történelmet tanítottam igen-igen hosszú ideig egy főiskolai adjunktusként, amellett az elkalandozás nem csupán a konyha meg a gasztronómia felé ment, hanem a média felé is, hiszen hosszú időn keresztül.
Ráadásul én leginkább innen ismerlek, a médiából.
Hosszú időn keresztül kommunikációval, cikkírással foglalkoztam, hosszú időn keresztül a Metro, később a megboldogult Metropol napilapnak a szerkesztője, vezető szerkesztője voltam. Tehát valahogy én mindig hányottam a, mondhatni, a tudományos élet és a média között. Érdekes mondani, ez az én életemben nem jelentett kiegyensúlyozatlanságot, hanem sokkal inkább kiegyensúlyozta ezt a kettő egymást.
Miért a történelem és a politológiával valami gond volt? Megváltozott a te nézeted? Vagy
nem,
a politikai viszonyok?
Nem, a legkevésbé sem változott meg a nézetem. Úgy értem ezt a dolgot, hogy miközben az ember egész nap foglalkozik mondjuk médiával, történelemmel, tanít, kutat, oktat, elemzéseket készít.
Akkor a 24 óra utána, fölött utána még egy kicsit főzni
utána
akar?
Megy, és elkezd főzni. És a főzés
és az rendkívül kiki.
Ó, nem, a legkevésbé sem, inkább ironikus szinten fejlesztem, amennyiben valaki olvassa a könyveimet, akkor jókat szokott derülni rajta, még akkor is, hogyha nem olvassa el a recepteket.
Tehát akkor ez már ilyen beheriváros stílusú?
Ez egy benyugtató stílus, azt mondanám, inkább egy stresszoldás volt, hogy hazamentem, és elkezdtem főzni. És egyszer-kétszer Frank Júlia írt nálunk, és valamiért nem tudott írni, igen, a Metropolban. Nem tudta megírni a cikket, és mondták, hogy hát én amúgy is étvágy gerjesztően szoktam mesélni arról, hogy főzök. Hát akkor írjak egy cikket, és akkor így kezdődött el ez a cikk, úgyhogy ez tulajdonképpen nem is olyan új, mert kb. 10 évvel ezelőtt kezdődött ez el. Gasztrobloggernek pedig nem nevezném magamat, már csak azért sem, mert én amikor elkezdtem, akkor gasztroblogok még alig-alig léteztek. Én tulajdonképpen azt mondanám, kicsit paradox módon, hogy én egy nyomtatott gasztroblogger vagyok, hiszen az én írásaim hétről hétre egy nyomtatott termékben hétről jelentek hétre? Meg, hétről hétre, és mai napig is nyomtatott újságokban jelentek meg, megjelentett a Éva magazinban, Nőklapjában, jelen pillanatban például a HVG-ben, HVG-nek print és a HVG-nek az online oldalán is. Három könyvem van, kettőt találtam meg, kettőt hoztam be egyébként. Parancsolj, nézd meg, az egyiknek az a cím, hogy ételmesség, a másiknak meg az a cím, hogy konyha nyelv. És éppen most készülünk elő három másikra. Egyébként a főzéstől onnét jött, kaptam ajándékba egy rendkívül szép szakácskönyvet, amely elképesztően étvágygerjesztő ételeket tartalmazott a fotók alapján, és pont akkoriban jutottam az első lakásomhoz egyetemista korom végén, amelyben volt egy kis két égős tűzhely, és a szüleimtől pedig kaptam ajándékba egy sütőt. És én egy ilyen technomán ember vagyok, szeretem kipróbálni a különböző kütyüket, ketyeréket, ezt, azt, és ha már az ember konyhájában hirtelen ott terem egy sütő, akkor hát normális, hogy azt elkezdjük használni. Na most hogy használjuk? Hát fűteni azért nem nagyon érdemes vele, ruhát szárítani, nem tökéletesen alkalmas, macskát szárítani, még kevésbé sem, ezért hát sütünk benne. Úgyhogy akkor ott volt a könyv, amit születésnapomra kaptam. Egyébként a sütöt is születésnapomra kaptam, csak néhány héttel később. Ugye a kettő adta magát, a piac közelében laktam a Ferenc körúton, tehát csak föl kellett sétálnom a vásárcsarnokig, ahol megvásároltam bizonyos hozzávalokat, és azokat elkezdtem sütögetni. És meghívtam óvatlanul, egyébként, mint később kiderült, óvatlanul meghívtam néhány barátomat, barátnőmet.
Akik elkezdték dicsérni a főztetet?
Akik komoly függőségbe kerültek
az ételkölteményeim.
Igen, ételkölteményeim ezeket erősen időzőjelben lehet érteni, egyszer, teljesen egyszerű dolgokat csináltam.
És a tálalásra is adsz? Készítés?
Hát most már azért egy kicsit jobban, de nem viszük túlzásba. Tehát nem csináljuk azokat, amit az előkelő éttermekben csinálnak, ahol ugye már a füst sokkal nagyobb, mint a láng. De hát azért igyekszünk szépen damaszt, meg ilyesmi terítővel. Ezek azért régi kis polgári hagyományaimból származnak. Na a lényeg az, hogy ugye már rászoktak, vagy rám szoktak, ezt most nem tudom egészen mutasan elhatározni, majd egy nyelv.
De egyre nyelv.
A lényeg az, hogy egyre többen jöttek, egyre többen, ami következtében egyre többet főztem.
Igen. És akkor aki főz, az ír is, meg eleve, aki ír, akkor
hát én eleve egy literátus ember voltam, aki eleve írt, és akkor mondom, volt egy ilyen beugrás, hogy elkezdtem írni.
Te is például a töltött káposzta dicséretem. Igen. Miért kell dicsérni ezt a töltött káposztát?
Olvasd el valahol itt az első sorban, ahol azt írom, hogy a töltött káposzta a magyar konyha lényege,
veleje, alfa és omega, kezdet és vég, és ez kissé az is, ami a kettő között van.
És egy kissé az is, ami a kettő között van. Nézd, tehát... látod, szinte fejből tudom. Tehát a lényeg az, hogy a töltött káposzta az nálunk kezdet és vég, és hogyha mi valaha gyors éttermeket nyitnak, akkor azok valószínűleg töltött káposzták, dák lennének, D-vel a végén, ugyebár, mint kifőzdék.
De hát ilyet
valószínűleg nem tudom.
Kolozsvári, az miben különbözik a... Nem tudom, én általunk megszokottól, különbözik valamivel?
Különbözik, de nem kell azt hinni, hogy óriási a nagy különbség. A kolozsvári töltött káposztának a hírét egyébként Dériné vitte el elsősorban, aki sokáig játszott Kolozsvár városában. Tudjuk, ott épült az első magyar kőszínház, zárójelben szülővárosom. És...
Meg aztán Miskolcon, ha jól tudom. Miskolcon is, 1800. Tessék? Miskolcon is, igen.
Kőszínháza. A Miskolci, igen, de akkor már megépült a pesti. Akkor már megépült a pesti. Tehát az első kőszínház az Kolozsváron épült, ami persze felvált egyébként a németek és a magyarokkal, a város német és magyar lakossága használta. A lényeg az, hogy ő volt az, aki ódákat zengett, és hát ha valaki tudott ódákat zengeni, akkor tudjuk, hogy Dériné tudott, legalábbis a leírásokból, és ő ódákat zengett a kolozsvári töltött káposztára. Most valóban a kolozsvári töltött káposztának van némi különbsége, például az, hogy tesznek bele csombort.
Ez mi?
A csombor. A csombor ezt most már egyre jobban ismert Magyarországon is.
Lehelpiacon
lehet kapni. Örülök, hogy nem nekem kellett rámutatnom.
Van ön kritikám azért. Jó irány a
fejlődés Én meg udvarias vagyok, úgyhogy nézd meg, a tökéletesség olyan szintjét érjük el ketten, hogy az már fokozhatatlan tulajdonképpen. Tehát a lehelpiacnál lehet kapni egyébként lestját. A lestján az egy...
Ja, hogy ez ugyanaz?
Mit mondjak, egy ehhez hasonló.
A lestján már tudom. Tehát ez ugyanaz.
És csombort is.
Na
most a lestján meg a csombor, ez két tipikus erdélyi fűszer, illetve erdélyivé visszaszorult fűszer lévén, hogyha megnézzük Emma asszony meg a többi ignótusznak a gyűjteményeit, ami még az első világháború előtt keletkezett, akkor látjuk ám, hogy bőven használtak ezeket a növényeket, csak amikor Trianon következett, akkor nem csak az ország ment össze, hanem sajnos a gasztronómiai ízlésünk is összement, hiszen a csikos pásztor, paprikás konyha lett az, ami nekünk úgy igazából megmaradt, miközben az a sok-sok íz, amivel a felvidéki keveredések, az erdélyi keveredések gazdagították a konyhát, azok eltűntek. Én például, amikor ilyen könyveket olvasok, amelyek tízes években jelennek meg, vagy még korábban, most tekintsük el a cifrától, amit nagyon beszéltek, hanem egyszerű háziasszonyi gyűjteményekről, akkor én döbbenten nézem, hogy olyan, nyilvánvaló, hogy tisztes középpolgári asszonyságokról van szó, nem pedig a téglagyárba robotoló hölgyekről. Tehát olyan ételeket és olyan hozzávalókat használnak, amelyek ma nem csak hogy ismeretlenek, de szinte a luxus érzetét képezik. Na most, akkor, hogy befejezem röviden egy mondattal, tehát a kolozsvári káposztába teszünk, lehet tenni csombort, lehet tenni...
Ettől lesz más íze.
Igen, ráadásul habarást is szoktak tenni bele, amitől az egész egy ilyen kis krémes, krémszerű káposzta lesz. És... van még, hogy mondjuk ez nem csak Kolozsvárra jellemző, de ott még tovább is megőrződött, hogy sokszor, hát gondoljunk bele, hogy mivel készül a töltött káposzta? Ugye rizssel. Na most, mindig rizssel készül a töltött káposzta?
Hát vagy gerslivel?
Kisebb esetben gerslivel, de bele gondolunk, a rizs az a 20. század elejéig, ez egy luxus termék volt. Hát igen, nehéz elképzelni, az 1800-as évek elején a hajduk nekiálltak ugye rizst tenni a töltött káposztájukba. Vagy a hajdúnék pontosabban. Hanem kukoricadarával készült. Tehát az igazi magyar töltött káposzta az tulajdonképpen kukoricadarával készült. Ez a hagyomány, ez rizsel írja, de megjegyzem benne egyébként, hogy kukoricadarával készül, amely hasonlóképpen képes megdurulni. Hát gondolj a bulgurra, ami kicsit ahhoz hasonlít, csak ugye azt hiszem kukoricával készül, és egészen mást ízt ad neki.
Hát rengeteg dolgot tudnánk mesélni, még a másik könyvet a kezembe se vettem, de szerintem ezt folytatjuk legközelebb. Marton Levente, köszönjük, hogy eljöttél a stúdióba.
Köszönöm a meghívást. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh. You can count on me 'cause I can count on you.
Hírek innen-onnan. Hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják. Vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba.
Nem beszélek vele többé. Reagált hűvösen az elnök, és utalt egykori stratégiai és legbizalmasabb tanácsadójára, a Breitbart News egykori főszerkesztőjére, Steve Bannonre. Ám ford benne az indulat, amikor a sajtó többszörű nekirugaszkodására mégiscsak kipréselte magából Trump ezt a mondatot, majd hozzátette. Nem igazán értem, mert legutoljára nagy embernek hívott, de úgy látszik, elég gyorsan megváltozott a véleménye rólam. Ezek után az elnök és stábja megpróbálta megakadályozni, hogy a Michael Wolff könyvét, a Tűz és düh Trump Fehérháza belülről című könyvet a piacra dobják. A kiadót és Steve Bannont, a pár hónapja kirúgott nagy trumpi stratégát is megfenyegette az elnök ügyvédje levélben, hogy egyrészt valótlan állítások vannak a könyvben, másrészt Steve Bannon megszegte titoktartási esküjét. A könyv megjelentetését nem sikerült az utolsó pillanatban megakadályozni, viszont már megjelenése előtt vezette az Amazon listáját, mi több, igencsak nagy hírverést csinált neki a Fehérház. Ebben a könyvben arról is szó van, hogy Ivanka Trump szeretne az első női elnök lenni Amerikában. Eközben igencsak kétségbe vonta képességeit az egykori stratégiai tanácsadó. A szerző már a botrány követően nyilatkozott az NBC csatornának. Donald Trump. Ez a könyv természetesen nem Steve Bannonről, hanem Donald Trumpról szól, mondta Michael Wolff, aki maga is meglepetéssel tapasztalta, hogy a könyv során meginterjú volt csak nem 200 nyilatkozó, micsoda változáson ment át az első beszélgetéstől kezdve az utolsóig. A leglátványosabban Steve Bannon változtatta meg a véleményét az elnökről a tényfeltárás közben, akinek fő bűne ugyebár most az, hogy szerinte hazaárulással ért fel az oroszokkal a 2016 nyarán szervezett Trump toronybeli találkozó, amelyen Trump feje Jared Kushner és legidősebb fia, ifjabb Donald Trump vett részt Paul Manafort-tal első kampányfőnökével egyetemben, és amit az oroszok Hillary Clinton kompromittáló adatok átadásának az ürügyén kezdeményeztek. Trump a hazaárulása úgy reagált hirtelen tühében a Twitteren, hogy Steve Bannon nem csak az állását vesztette el, hanem az eszét is.
This is extraordinary that a president of the United States would try to stop the publication of a book.
Ilyet még nem láttam, hogy Amerika elnöke megpróbálja megakadályozni a könyv megjelenését. Amiért tegyük hozzá, mint a Harry Potter könyvekért már éjszaka sorba álltak. Persze feltették neki a kérdést az interjú során, beszélt egyáltalán az elnökkel, mert erre az elnök nem emlékezett.
I absolutely spoke to the president, whether he realized it was an interview or not.
Abszolút, mondta Michael Wolff. A kampányban is, és már elnökként is beszélt vele. Azt persze nem állítja, hogy az elnök tisztában volt azzal, hogy interjú készül. Ugyanakkor nem volt off-record. És szerinte legalább 3 órát beszélgettek úgy összességében. Nincs kétsége saját szavai hitelessége felől. Eddig egyetlen pere sem volt, és úgy gondolja, minden szaváért vállalni tudja a felelősséget. Profinak gondolja magát. Ezzel szemben az elnököt nem tartják annak, pontosabban olyannak, aki alkalmas lenne az elnöki feladatok ellátására. Ezt Steve Bannon is elmondta az interjúk során, ráadásul Trump nem is akart igazán elnök lenni, amit az elnök azóta persze cáfolt. Egyben mindenki egyetértett. Amit gyakorlatilag mindenki egybehangzóan állított, az az volt, hogy Trump úgy viselkedik, mint egy gyerek. Minden róla szól, minden körülötte forog, mindig szüksége van a dicséretre, mindent azonnal akar, és mindent követel, mint egy gyerek. Úgy fogalmazott, hogy egyesek azt mondták, őrült, bugyuta, idióta. Sőt, állította ebben az interjúban a szerző, hogy mindig ugyanazokat a sztorikat ismétli Trump, gyakran 2-3 naponta. Szóval sok a kérdőjel az elnök képességeit illetően. Persze most az elnök és a szóvivője is a könyv számos nyilatkozatát megkérdőjelezi. És miközben a tudósításomat írom, sorra jönnek Trump twitterei a telefonomra. Szidja Bannont, és ezzel a szerzőt is, meg a múltját is. És azt mondja a szerzőről, nézzék csak meg a múltját. Múltjáról annyit tudni, hogy a 64 éves szerző a New York magazinnak és a Vanity Fairnek dolgozott, Rupert Murdochról is írt könyvet. Tony Blair is jelezte felháborodását egyébként. A volt brit miniszterelnök megosztott ugyanis egy sztorit a szerzővel, amit Jared Kushner mondott el neki, hogy a kampány idején a brit titkosszolgálat megfigyelése alatt állt. Thomas Barak, Trump egyik legrégebbi, legőszintébb barátja is tagadja, hogy azt mondta volna az elnökről, hogy idióta, sőt még buta is. Sarah Huckabee Sanders, a fehérházi szóvivő.
Disgusted would probably certainly fit when you make such outrageous claims and completely false claims.
Nem hagyott kétséget afelől fehérházi sajtótájékoztatóján, hogy a könyv tele van hamis állításokkal. Na, hogy dühös az elnök.
Hírek innen-onnan, hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják, vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba.
Justin Timberlake legújabb lemezéről hallanak egy számot. A legújabb lemeze több évi hallgatás után most február elején fog kijönni. Justin Timberlake futurisztikus lett. 5 éve készül erre az albumra. Az album címe Man of the Woods. Rajongóinak most már benyomásuk lehet arról is, milyen ez a futurisztikus zene, ugyanis a 35 éves zenész itt a családról, az apaságról épp úgy szól ebben a zenében, mint a technológia újdonságairól, az új felfedezésekről, a Steve Jobs féle technikai információról. Egy olyan robotot látunk majd a színpadon, A hivatalos videót egyébként már a YouTube-on is meg lehet nézni, amelyik már-már tökéletes mása az embernek. Justin Timberlake helyett ő táncol a színpadon, őt táncolják körbe a hölgy táncosok, és meglepetés is van a videó végén, mert hogy a baba eltűnik. Hallgassák Justin Timberlake legújabb zenéjét. A következő szám Tom Jones száma lesz, Done Somebody Wrong című dalát fogják hallani. És ezt a számot azért választottam most be a műsorba, mert az bizonyítja, hogy Tom Jones képes még öregkorára is megújulni. Megismerkedik új műfajokkal, megismerkedik új sztárzenével, megismerkedik új világgal, és mint mindig most is hozza a formáját, a tökéleteset. Ezzel a számmal Elmore Jamesnek, a híres blueszenésznek állít emléket, akinek a 100. születésnapja alkalmából készítette ezt a Strange Angels albumot, és ebben hallható a Done Somebody Wrong című Tom Jones szám. Ez egy olyan szám, amit az elmúlt évtizedekben nagyon sokan énekeltek, nagyon sokan feldolgoztak, hangszereltek a saját stílusukra. A The Allman Brothers Band, Charlie Musselwhite, Tom Petty, és így most már Tom Jones is. A 60-as, 70-es évek blues világát idézi vissza a zene. Tom Jones pedig ezzel azt bizonyítja, hogy nincsenek előítéletei, nincs beskatujázva, saját árnyékát is képes túllépni. Egyébként ezzel a lemezzel, a Strange Angels-el New Yorkban is fellép, és ennek a koncertnek is az lesz a különlegessége, hogy a 77 éves énekes a 100. születésnapját ünneplő Elmore Jamesnek állít emléket ezzel a koncerttel. Hallgassák meg Tom Jones legújabb dalát.
Yeah!
Let's go.
One, two,
felt good.
Yeah, man. If that ain't it, that was
that, good. That ain't good. Everybody going to the hospital. Yeah.
vagy innen-onnan. Hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják. Vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba. Tudná valaki tájékoztatni ezt a kimerült, kiéheztetett rezsimet, hogy nekem is van atomgombom? Csak az enyém nagyobb és hatalmasabb, mint az övé, sőt, az enyém működik is. Üzentett Twitteren az Egyesült Államok elnöke a minap Kim Jong-un észak-koreai elnöknek, miután utóbbi figyelmeztette Donald Trumpot, hogy a gomb, azaz az atomkoffer mindig ott van az asztalán. Nem csoda, hogy ezek után pánik tört ki politikai körökben. Vajon normális az elnök? Hisz az óvodások szoktak így beszélni a homokozóban, Bibi. Richard Painter, a Bush adminisztráció etikai ügyekben illetékes tanácsadója azt írta ki Trumpnak. Ez az üzenete elég alapot szolgáltat ahhoz, hogy az alkotmány 25. kiegészítésére hivatkozva eltávolítsák hivatalából. A Weekly Standard neves újságírója Bill Kristol, akit a republikánusok egyik véleményvezérének is tartanak, arról számolt be, hogy most már nem csak a demokratákat, hanem a republikánus honatyákat is komoly aggodalommal tölti el Donald Trump egészségügyi állapota. Ő is üzent a Twitteren. Bízom az alelnökünkben, hogy ezek után fogalmazzák már a 25-ös alkotmány kiegészítés negyedik pontját, amely lehetővé teszi, hogy mentális vagy elégtelen fizikai állapotára való hivatkozással az elnököt visszahívhassák hivatalából. Mike Pence alelnök válasza természetesen azóta várat magára. Ellenben kénytelen volt válaszolni a Fehérház szóvivője újságíróknak ugyanebben a témában feltett kérdésre.
I think the president and the people of this country should be concerned about the mental fitness.
Azt gondolom, hogy az elnök és az ország népe az észak-koreai vezető mentális állapota miatt kell aggódjon. Ő az, aki éhezteti országát, miközben évek óta nukleáris kísérletekkel riogat. A mi elnökünk, ahogy ígérte, soha nem fog gyengének mutatkozni, soha nem fog meghunyászkodni, és mindent megtesz, hogy megvédje az országát. Reagált tegnap Sarah Sanders Huckabee, a Fehérház szóvivője. S mindez azért is izgalmas kérdés mostanság, mert január 12-én ejtik meg az elnök átfogó egészségügyi vizsgálatát. 4 órát vesz igénybe, és amit már hetek óta nagy várakozás előz meg. Ez alapvetően az elnöknek és a családjának szól. Figyelmeztetve a felmerülő esetleges problémákra, azok kezelésének szükségességére. Az elnök nem köteles a vizsgálat részleteit nyilvánosságra hozni, vagy ha nyilvánosságra hozza, akkor maga válogathatja ki, hogy mit akar közölni a néppel. Azt viszont köteles az orvos jelentésben közéteni mindössze egy mondat erejéig, hogy az elnök képes feladatai ellátására. Valóban, ha nagy a baj, akkor általában csak ennyit szoktak közölni az orvosok a nyilvánossággal. Trump elődei, Barack Obama, Bush elnök, de még az apja is az egymondatos közlésnél mindig bőbeszédűbb variációt villantott meg. S tudjuk persze, Abraham Lincoln elnöknek elhallgatták a depresszióját, Eisenhowernek kisebb-nagyobb sztrókjait, Kennedynek a hátfájására szedett rendkívül erős fájdalomcsillapítókat, és sorolhatnánk tovább. Minden esetre egyre több hír lát napvilágot egészségügyi állapotáról, a legkülönfélébb orvosoktól, vagy orvosi közösségektől is, amit az elnök tévészereplései vagy egyéb nyilvános fellépései kapcsán állapítanak meg. Zavarodott volt a beszéde például akkor is, amikor Jeruzsálem elismeréséről tett bejelentést a Fehérházban. Sokan enyhébb sztrókra gyanakodnak. Hallgassanak egy kicsit ebbe is bele.
Let us rethink old assumptions and open our hearts and minds to possible and possibilities. And finally, I ask the
azért tegyük hozzá, ez leginkább úgy hangzik, mint akinek a fogsora éppen kiesőben a szájából. Van olyan szakvélemény, ráadásul 100 orvos alá is írta, és már hónapok óta tüntetések keretében New Yorkban hirdetik is, hogy beteg az elnök. Az Atlantic folyóiratban megjelent hosszabb orvosi elemzés szerint egyre több jel utal arra, hogy az elnök demenciában szenved. Néha összefüggéstelen dolgokat mond. Túlságosan leegyszerűsít gondolatokat. Egymáshoz nem illő mondatok hagyják el a száját. Tegnap is nagy meglepetést keltett, amikor egykori közvetlen bizalmasáról, a pár hónapja kirúgott Steve Bannonről. Azt mondta, hogy elment a józan esze. Mondjuk az elnök ekkor elméje teljes tudatában mondhatta mindezeket, ugyanis tegnap jelent meg Michael Wolff könyve, Tűz és düh, jelentés a Fehérházból címmel, amelyben meginterjúvolták Steve Bannont is. S merte azt nyilatkozni, hogy hazaárulással felér az elnök fiának és vejének találkozója az oroszokkal 2016 nyarán. Sőt, még Ivánka Trumpról is volt egy keresetlen szava, sötét, mint az éjszaka. Az elnök ügyvédje ma már feljelentést tett Steve Bannon ellen, mivel megszegte titoktartási esküjét. Ja, és a szerencsétlen fehérházi szóvivőt ezzel a kérdéssel is megizzasztották. Feltehetően dühében mondott ilyeneket, amikor kérdezték, de teljes mértékben felháborító és egyben hamis állítás is, amit az elnökről, a környezetéről és a családjáról állított Steve Bannon. Zárta le röviden a kérdés Sarah Sanders Huckabee. Ugyanakkor ma reggel is furcsa hírre ébredt a twitterező világ. Feloszlatta Trump a saját maga által összehívott választási ellenőrző bizottságot. Ennek persze megvan az oka, mert hogy sehogy sem bírták bebizonyítani, hogy az a több mint 3 millió szavazat, amit Hillary szerzett, de mégis elvesztette a választást, mind csalás és hamisítás lett volna.
Szomszédok zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy, lendületből. Csernyánszki Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít zuglóban.
Szomszédok zuglóban sorozatunk mai vendége Baranyi László színművész, aki 50 éve zugló lakosa.
Igen.
De tegyünk hozzá egy másik irtózatos számot is, 90, mert hogy 90. születésnapját ünnepelte.
Babonás vagyok.
Hát gratulálunk hozzá, és azért hozzátartozik egy rövid életkép, most, hogy együtt jöttünk, szaladt a kocsim felé.
Ó. Köszönöm.
De azért egy kicsit panaszkodott is, mert most nagy izgalmak előtt áll a térde miatt, mert tudom, hogy gátfutó volt. Fiatal
igen,
korában
igen.
Gátfutó volt, és most bosszulta meg magát, ha bár erre szerintem nem kell panaszkodni, ha ilyen korban bosszulja ez meg magát.
Igen, kiment a zseli a térdemből, ja, jó másfél éve, és hát az ideget ér, akkor hát
igen,
ott láttam
igen.
A röntgen felvételt, mint a ráspoly olyan, hogy hát oda kellene valami anyagot, a operációtól egy kicsit óckodok.
De hát fantasztikus, mert ahogy minden interjúban elhangzik, hogy életében nem volt beteg.
Nem, nem, hála Istennek.
Ez valami megjelent anatómiai kukóra. Csoda?
Hát mondjuk jók a gének, mert ahogy a család életrajzát összeállította valamelyik rokon, és ott kiderült a monarchiás. Utód voltam ott, hogy abban van felvidéki, burgellandi, lajbachi, akkor ugye a mostani Szlovénia, a ljubljanai volt az egyik nagymama odavaló, akkor Tolna megyei, Baranya megyei, szóval nagy keverts.
Kavalkád. Az ország nagypapájának is hívják önt.
Valamikor,
ezt
igen,
a címet kiérdemelte, ugye a Família Kft. Nagypapája volt, és hát azért éveken, évtizedeken át néztük önt. Ez volt a legkedvesebb szerepe?
Hát mondhatom, igen. Mondhatom, mert ugye mikroszkópról mentem nyugdíjba, ahol kedves barátom, igazgatom, mint jó barát és mint igazgató is, de nem csak nekem, az összes nyugdíjban menő kollégának úgy intézte, hogy minél több lehetősége legyen, hogy a nyugdíj maximumát elérjük, és akkor a gyerek, tehát volt olyan nap, hogy én bementem reggel 9:30-ra, és este éjfélkor mentem haza. Az egész napot átdolgoztam, de...
Ez a hosszú élettitka akkor?
Hát onnan szól, amit lehet, hogy nem,
most
nem
is
volt időm megöregedni.
Hát igen, ez
és
jó.
és ennek következtében elég elfogadható a nyugdíjam. Tulajdonképpen, na mondom, akkor megnyugodtam, és akkor kapok egy telefont a régi kedves barátnak, nevezhetem, a Szurdi Miki rendezőm volt, akkor Kecskeméten voltam szerződésben, és a vizsga darabját ott rendezte. De ő már a színész szakot elvégezte, úgyhogy a rendezőn csak azt hiszem 2 évet kellett csak járnia, és a vizsga darabjába benne voltam, és nagyon összebarátkoztunk. Egy kis epizódot elmondhatok, ugye?
Persze, persze.
Volt egy nehéz fiú kollégám, aki mindenbe belekötött. Szóval az a fajta színész volt, hogy nehezen vette föl az rendezői instrukciókat magára, mert tehát nem adta meg magát, és akkor azt mondta, hogy közösen akkor kitalálunk valamit, hogy mi a legjobb megoldás lehetősége, hanem ellenállt, borzasztóan. Ha más nem volt, akkor a takarítónőbe, hogy nincs elég jó fölmosva a próbatábla. A padzat, és ennek következtében egy kis feszültség volt. És a Miki kitalált egy zseniális dolgot. Egy nagyon jó darabot játszottunk Kocsis Istvánnak, a Tárlat az utcán, amikor a Páskándi Géza átjött Magyarországra, és a Kocsis Megi, ő maradt ugye Erdélybe, és a Van Gogh és a Gauguinnak a elválását, amikor Vincentbe vagy Vincentnek mondják.
Ja, jó. Igen.
Így is mondtuk, így is mondtuk. És ugye szétválnak az útjék, és ennek alapján írta meg az ő szétválásukat. És nagyszerű darab volt, ilyen kamara darab volt, jó játszottunk, és a kollega is nagyon jó volt. Én a Gauguint játszottam, ő a Van Goghot, igen. És hát hogy adjon instrukciót neki, és összedugtuk a fejünket, és azt mondta Miki, hogy na ide figyelj, téged foglak leszúrni, és a kollégát, hogy na ugye, hogy úgy kell játszani. És akkor próba vége volt, és azt mondta, Lacika, nem volt jó, ne haragudjál, vegyél példát a Jancsitól, nézd meg, milyen jó megoldta, mert ő azt akkor, és elmondta neki, így beburkolva, az instrukciót, amivel vezetgette az úton, és olyan önbizalmat kapott, én meg úgy eljátszottam, hogy hát igen, ma se voltam jó, és Miki mindig, de ezért kaptam egy fröccsöt.
Igen, azért ez a pálya, a szomszédok is fényesítette ezt a pályát, ugye azért ott is egy jelentős szerepet kapott a sorozatban, tehát folyamatosan a tévé és a nagy nyilvánosság előtt.
Igen, és hát tulajdonképpen hát az ismertséget idézőjelben mondom, azt a família hozta meg kétség kívül, és úgy látszik, hogy jól csinálhattam, vagy tetszett a nézőknek, mert én minden levélre válaszoltam. Úgyhogy jött a titkárunk, mondta is azt, hogy Laci, hát a...
És sok levélre kellett válaszolni?
Hála Istenre sokat. Mondja, hát a nyomda neked dolgozik. És olyan aranyos leveleket kaptam, jó, hogy talán nem sértek meg vele senkit, egy özvegyasszony írt, de ilyen, nem tudom, mi volt lehetett az eredeti foglalkozása, de nagyon értelmes, tehát valami értelmiségi vonalon lehetett nyugdíjas, és tanyája volt neki, és oda invitált a tanyára. Mert ugye én, mint özvegyember szerepeltem a filmbe, úgyhogy azt hitte, hogy az életben is úgy vagyok.
Hát akkor igazi, tökéletes alakítás.
Igen,
volt, ez csak azt mutatja.
És az írt a levél, hogy nem bánom meg, hogy olyan paprikás csirkét fogok enni, hogy a 10 ujjamat megnyalom.
És itt vissza kellett utasítani?
Hát... Kaptam volna Klárasszonytól olyat, hogy...
És ide nősült, ugye? Itt kezdődött ez a zuglói pálya, 50
igen,
éve, ugye?
Igen,
63
igen.
éve színész, 50 éve pedig zuglói.
Igen. És ez is egy nagyon rossz házasságból jöttem ki, és azt mondtam, hogy én nekem elegem van a házasságokból. Még mondhatni a nőkből, lányokból, azt, hogy mindenkiből.
Már leszámolt a női társadalom?
Majdnem, azt mondtam, hogy olyan csalódásaim voltak, hogy mondom, most egy kicsit aglegény életet élek, és kedves Gera Zoli barátommal együtt öltöztünk a Kecskeméten is, nem, Szolnokon, és aztán meg a Mikroszkópon is, és meghívott magához, és mondta, hogy daj, de jó, hogy jössz, mert a feleségem, barátnője most érkezett meg, akkor volt a görög pucs, és nehéz. Klár az, hogy mindig meséli azokon a gyönyörű helyeken, ahol ő énekelt, mert az egész arab világot végig énekelte.
Klára asszony?
Igen, táncdalos lett, és hát ahol a harcok vannak, az ugye, hogy micsoda értékek mennek tőle, a szíve fáj érte. Na, de az előzménye az volt, amikor engem a színművészeti főiskoláról, hát egy rossz kijelentés miatt eltávolítottak, és akkor a Rózsahegyi Kálmán bácsinak hívtuk, akkor még a Rózsahegyi Kálmán, ott találkoztam én a Klára asszonyjal, ő volt 17 éves, én meg 28, és azt mondta, hogy öreg vagy. Próbáltam én sertepelni, hát de...
Abban az időben ez nem, a különbség, nem, az nagy
korlek. 20 évesekkel nyomta ott. De nagyon jó táncolt is, aztán a Vix Színház tagja lett, és aztán onnan debütált át táncdalosnak, és nagyon szép ilyen külföldi karriert futott be. Természetesen a nyugdíjába nem számolták be, pedig dollárba hozta haza a fellépti díjat, ami ki volt ugye szabva, abból egy bizonyos részt le kellett adni a rendezőirodának. Mindegy.
Hát omlik össze a nyugdíjra.
Igen.
Ön viszont ugye még most is aktív, ugye a Fészhelyklubban, ugye a Saskabaré, ha bár úgy tudom, hogy az már majdnem bezárt.
Igen, jól mondod, majdnem bezárt.
És de aztán mégis... a nézők mégse engedték.
Igen. Visszakövetelték. És a József Attilában is vagyok a Nemcsák úrnál. Nagyon, nagyon jó társulat van, hallatlan.
Üvegcipő, ugye?
Igen, kedves, jó együttes van. Egy nagy család. Nagyon jól érzem ott is magam. Tehát olyan havi viszonylatban 2-4-5 előadás.
Az igen.
Akkor ilyen élménybeszámolókra nagyon szeretek szavalni, oda is szoktam, az is van havonta olyan 2-3. Úgy el vagyok magammal.
És Zuglóra is vannak tervek, nem? Ha jól tudom, lehet, hogy itt is indul valamilyen sorozat?
Hát,
valamit már csiripelnek a madarak.
Úgy néz ki, hogy ha szabad nevet említenem, az Éles Béla, a kedves kollega, mondta, hogy mert itt négyen vagyunk.
Hát ő nagyon aktív életet él
Zuglóban. Nagyon jó kis csapatot össze lehetne hozni, csak úgy kapásban mondom, a Beregi Péter, a kabaré király, aki olyan én a darabon belül is szoktam nevetni, úgy befelé egy kicsit, ne kifelé nem, mert a Józsi borzasztó szigorú. Fú, akkor azt a morog.
Igen, a humoristákról mindig ezt mondják,
morog,
a látszatcsal.
A Gomlós is ugyanilyen volt. Az összes, az egész darabot tudta ki, egy A betűt valaki tévesztett, és azt mondta, hogy vegyétek tudomásul, ez olyan, mint a Shakespeare, nem lehet semmit kihagyni belőle. És nagyon-nagyon keményen fog, és úgy látszik, megmaradt. Akkor itt van a Kokas Piroska, egy bűbájos, egy nem tudom hány színháznál játszik. Győrben van, azt hiszem, főn leszerződve. Akkor itt van Gerecsényi Sacika, az is itt van, úgyhogy már négyen, csak így kapásból.
Hát akkor várjuk Zuglóban az izgalmas sorozatot, vagy
kabarét. Szívesen jönnénk, és gondolom, meg szeretnének itt is minket, hogyha kapunk egy kis rásegítést. Akár egy ilyen tévé vonatkozásba.
Hát meglátjuk, igen. Szeretettel várjuk akkor Zuglóban is, hogy itt is felvétem. Baranyi László, köszönjük szépen.
Jaj, de sajnálom. Igen. Még olyan jól éreztem magam.
Folytatjuk.
Jó.
Színpadon.
Csókolom. Kedves zuglói közösségtől búcsúzom én is azzal, hogy a viszontlátásra. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh. You can count on me cause I can count on